Sziasztok, ez itt a Nők az úton, útravaló podcast minden csütörtökön Csorba Anitával és Szlavka Évával. Hallgathatsz minket Spotify-on, Apple Podcaston, Google Podcaston, YouTube-on, illetve mindent megtudhatsz a témáinkról, vendégeinkről, rólunk a nőkazúton.hu weboldalon, valamint közösségi csatornáinkon.
Tarts velünk az úton ma is, és vigyél el magaddal az adásból néhány útravaló gondolatot. Ha tetszik az adás, támogass bennünket értékeléseddel az Apple Podcaston. Azt mondják sokan, amit megbánnak életük végén, hogy bárcsak ne dolgoztam volna annyit.
Na hát ez soha nem fog elhangzni a számból.
Isten esetében gyártogatjuk a bakancslistát, fölteszünk rá egy csomó tételt, de mi lenne akkor, hogyha ezeket a tételeket, amikor megvalósítasz valamit, nem tehetnéd fel a közösségi médiára, senkivel nem oszhatnád meg fotóként, csak azért csinálnád, mert hogy neked valamiért fontos.
Visszatérve arra egy pillanatra, hogy sosem késő, most olvastam a Döntés című könyvet.
Jaj, Éva, igen.
Igen.
Nem olvastam el. És milyen volt?
Fantasztikus volt. És ott egyébként 40 évesen kezd el egy új szakmát tanulni, ugye pszichológus lesz, 50 évesen kezd el praktizálni, és 40 éve praktizál. Lúgat. Tehát, hogy így, amikor az emberek 50 évesen eltemetik magukat, valaki akkor kezd új életet, és 40 év praktizálás, hát ez rengeteg, úgyhogy most 92 éves a hölgy, és azóta gyakorolja azt a tudást, amit 50 éves korában elkezdett, és ugye boldog tőle, szóval sosem késő az álmainkat megvalósítani, és mindig csak egy picit lépünk előre, léptek előre, akkor is célba lehet érni.
Azt hisszük, hogy sok időnk van még, és ráérünk megtenni, kimondani, kipipálni, átélni, átérezni olyan dolgokat, amelyek boldogabbá, hát vagy legalábbis elégedettebbé tesznek bennünket. Nézzük meg, hogy mit mondanak azok az emberek, akik az életük végén járva megbántak valamit, hát ha még időben okulhatunk belőle. Nemrég olvastam egy könyvet, méghozzá Ken Robinson Elemedben vagy című könyvét, ahol Bronnie Ware-ról is olvastam, aki az írói munkássága mellett idős, sokszor már gyógyíthatatlan betegek ápolásával foglalkozott. Bronnie azt tapasztalta, hogy amikor az emberek szembesülnek a halandóságukkal, akkor sokfajta érzelmet átélnek, dűtől kezdve tehetetlenségen át, egészen a megbocsájtásig, elfogadásig. Munkája során sokukkal elbeszélgetett arról, hogy van-e valami esetleg, amit megbántak, vagy amit teljesen másképp tennének, hogyha újra kezdhetnék az életüket. És hát több hasonló mondat is elhangzott, ezekből hozunk most hatot. Én úgy gondolom, hogy érdemes elgondolkodnunk rajtuk, és tényleg, hát amíg időben okulhatunk belőle.
Annyira érdekes, hogy ez a téma nekem annyira most, ami foglalkoztat nap mint nap, személyes okok mentén, tényleg azon gondolkoztam, hogy egy ismerősömnek az ismerőse nagyon hamar hirtelen elment, és hogy vajon úgy élek-e, hogy ha ez velem történne meg, akkor milyen gondolatok, vagy milyen érzések jönnének fel. Nyilván ez egész egy feltételezés, de azért ez időről időre, azért az elmúlt években foglalkoztat, hogy úgy éljek, hogy akár, hogyha holnap pont vége van az életemnek, akkor is azt tudja mondani, hogy de baromira jó volt, és megérte.
Tehát egyfajta ilyen számvetés, hogy milyen jellege lesz a számvetésünknek majd.
Igen, és igazából most. Még fiatalkoromban azt hittem, hogyha így él az ember úgymond ilyen carpe diem-mel, tehát hogy ez nem pont ugyanaz, mint ha carpe diem-nek él, vagy módon élném az életemet, mert ugyanúgy vannak céljaim, hosszú távú terveim, de mégis valahogy azt próbálom, hogy a mindennapokban is egyfajta jó érzés minden nap magába kerítsem.
Nézzük meg akkor ezt a hat mondatot, jó, és kicsit beszélgessünk róla, hogy mi hogy vagyunk ezzel, illetve hát nektek hallgatók, nektek is adunk majd hozzá fűződően egy-egy kérdést. Na az első, amit elhangzott a szájukból, hogy bárcsak lett volna bátorságom kimutatni az érzelmeimet. Hogy vagy ezzel a mondattal, Anita?
Ez az, amit igazából nekem nem kell ezen sokat gondolkozni, mert nekem mindig inkább az volt a problémám, amennyire ez probléma, hogy nem tudom elrejteni, vég alá rejteni az érzéseimet. Tehát engem, aki ismer, az rögtön olvas egy másodperc alatt, mindig kikerül az arcomra minden érzelem, úgyhogy ezzel nekem ilyen szempontból nincs. Tehát biztos nem lesz ilyen megbánás nekem a életem végén, hogy bárcsak kimutattam volna. Én ezt igyekszem minden nap mindenki felé amúgy a pozitív érzelmeimet is kimutatni, illetve hát a negatívak is ott vannak az arcom, a néha sajnos persze. Te?
Nekem ezzel komoly tanulnivalóm
Tényleg?
van. Igen. Én nagyon megtartóztató vagyok, tehát rajtam nem nagyon látszik
És nem
azért,
is
nem, hogy nem
olvassák le?
szeretnék. A párom igen, tehát hogy vele már van egy másik dílünk, dolgozunk rajta, mert például a mi kapcsolatunkban ő az, aki kimutatja az érzelmeit minden szempontból, aki következetesen, meg őszintén, meg egyből, hogyha valami bántja lehet, és rajta látni el is mondja, és akkor ő tanítgat arra, hogy én is egyre jobban nyíljak meg inkább, mint hogy valamit cipelek, aztán esetleg ebből problémák vannak. Szóval nekünk, vagy inkább nekem ez ilyen napi szinten tanulást, hogy egy kicsit jobban mutassam ki az érzelmeimet. Úgyhogy
És amióta ebben fejlődést mutatsz, milyen változást érzékelsz az életedben?
Az biztos, és most nyilván ez sok területen jelen lehet az életünkben, de nekem ami most ebből a szempontból prior, az inkább a párkapcsolat. Én azt gondolom, hogy gördülékenyebb a kommunikáció. Pedig tök érdekes, hogy az életem rengeteg területén én eléggé tudatosnak tartom magam, meg olvasottnak, meg sok terület érdekel, igyekszem úgy figyelni egy csomó mindenre, hogy az a kapcsolatunk javát szolgálja, és mégis pont az érzelmek terén ő sokkal tudatosabb. És nem szerintem sokat javít a kommunikációnkon az, hogyha van valamivel esetleg problémám, akár pozitív, akár negatív probléma, akár valami pozitív, akkor azt tegyem ki az asztalra ott akkor éppen, ahogy érzem magam, és van. Mindegy, hogy ez pozitív vagy negatív érzelem.
Igen, ennek szerintem egyébként nekem kettő dolog jutott eszem, hogy egyrészt az érzelmi intelligencia az ugye egyre fontosabb a mai társadalomban is, és ugye ez ennek a része, hogy ezt fejleszteni
Hát az
kell.
egyik pillére, igen, de azért az érzelmi intelligencia mögött elég sok minden van, az asszertív kommunikációtól kezdve az értőhallgatásig. Nyilván ez is egy fontos pillér, hogy mit kezdünk, az hogyan szabályozzuk az érzelmeinket. Én túlszabályozom, az biztos.
És a másik, amihez kapcsolódik, ez az őszinteség, hiszen ha túlszabályozod, akkor nem vagy igazán őszinte a külvilág felé.
Szerintem mindannyiunknak megvannak azok a fajta keretek, hogy érzi, hogy mi az, amit kitehet, meg mi az, ami nem. Én nem gondolom magam őszintétlennek egyáltalán.
De hát, hogyha...
De értem, amit
de
mondasz,
én,
hogy
én csak arra
tűnhet.
Gondolok, hogy ugye mondjuk a párod felé valamit, amiről nem szeretnél beszélni, vagy eltitkolsz, nyilván nem olyan értelme őszintétlenség, viszont a magad valóját azért nem mutatod ki, nem adott ki.
Igen, eddig én ezzel teljes mértékben el voltam, nem, mert azért elfojtós sem vagyok, viszont mondom, most ez egy ilyen új challenge, hogy akkor nézzük érzelmi téren azokat, amit még ki lehet tenni.
Hát bevallom őszintén, nyilván extra sok konfliktussal jár, ha az ember kimutatja az érzelmeit, és néha én is azt kérdőjelezem meg, hogy nem lett volna egyszerűbb ezt az egészet. Egyszer nem is volt annyira fontos az egész, hogy ebből bármilyen konfliktus legyen. Tehát, hogy nyilván meg kell találni valahogy ennek a jó arányát, de szerintem az a jobb azért, hogyha a több kerül ki, mint amiben marad.
Ez abszolút így van, mert nem is érzem egyébként ezt szélsőségesnek, mert én iszonyat rugalmasan alkalmazkodom mindenhez, és van bennem egyfajta ilyen, na, jó lesz ez így is, meg jó lesz ez úgy is. Tehát, hogy azért nem tombolnak bennem erős érzelmek, és akkor ez is jelent, a másiknak küldhetem azt az üzenetet, hogy valamihez közönös vagyok, miközben ez nem közöny, hanem bárhogy lehetnek a dolgok, de hogy inkább
értem.
Ennek a szintezettségét próbálom most, a mélységét, magasságait egy kicsit máshogy megélni.
Hát én nagyon, nagyon erős érzelmekkel vagyok. Te viszont, aki hallgatsz minket, hogy állsz ehhez, hogyan fejezed ki az érzéseidet, és nem fogod-e megbánni esetleg, most nem is kéne szerintem az életünk végére haladni, hanem mondjuk egy-két év múlva, hogy most ezt vagy azt nem osztottál meg valakivel, aki fontos számodra, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes végig gondolnod.
Igen, hogy mit teszel azért, hogy kimutasd, vagy megfelelően kimutasd az érzelmeidet.
És itt egyébként volt egy korábbi adásunk, ugye az öt szeretett nyelvről, az érintés, a szó, a dícséret, a minőségi idő, és nem is tudom, mi az ötödik.
Dicséret volt már?
A dicséret, igen.
Most nem itt eszembe lehet.
Az ajándék az ötödik. Itt egyébként nagyon érdemes abban kimutatni az érzelmeidet, ami a másiknak fontos, szóval nem a saját szeretett nyelveden beszélni.
Igen. Képzeld el még ezt, hogy gyorsan hozzácsatolom, nekünk most volt egy olyan fogadalmunk egymásnak a következő évre, ha már új évi fogadalom, hogy ki kellett választanunk egy olyan dolgot, amit nagyon szeretnénk, hogy a másik a következő évben megtegyen azért, hogy azt éreztesse, a másikkal, hogy fontos, figyel rá, szereti. Tehát, hogy egy dolgot kellett kiválasztanunk azon tulajdonságai közül a másiknak, ami minket egy kicsit zavar. Uh-huh. És nagyon örülnénk neki, és hogyha ezen a téren látunk rajta fejlődést, akkor mi azt érezzük, hogy igen, fontosak vagyunk a másik számára, úgyhogy most elindultunk egy ilyen vonalon, és az az én challenge-em, ez az érzelmi rész, hogy azt egy kicsikét jobban kitenni, úgyhogy ezért is hoztam most pont ide.
Na, kíváncsi vagyok. Nézzük meg a következő mondatot. Bárcsak komolyabban vettem volna az álmaimat.
Ez egy nagyon fontos mondat. Azért ez is sokak szájában elhangzik, hogy mondjuk saját magamat a háttérbe rendeltem, vagy mindig azt követtem, amit esetleg mások mondtak. Ugye sokaknál jelen van az, hogy mondjuk úgy választottak esetleg továbbtanulási helyzetet, hogy amit esetleg a szülők vártak el, vagy úgy cselekszenek, ahogy a szülei, vagy a párja, vagy a világ, vagy a főnöke, vagy valaki elvárja. És ugye kicsit elvárásoktól mentesen hogyan tudjuk saját magunkat a középpontba helyezni néha, és azt mondani, hogy igen, én mire vágyom, és akkor a felé milyen út vezet.
Hát igen, az a helyzet, hogy egy életünk van, ezt egyszer tudjuk végigélni, és ezt kézbe kell venni. Én most azt kérdezném tőled, aki hallgatsz minket, hogy ha egy 10-es skálán értékelni kéne, hogy az álmaidat mennyire valósítod meg most a jelenlegi élethelyzetedben, tök őszintén, ne az, hogy majd jövőre, már majd, amikor a gyerekek nem tudom, itt lesznek, meg ott lesznek, hanem most, ebben a pillanatban, akkor hányasra értékelnéd, hogy egy 10-es skálán hány ponttal haladsz az álmaid felé?
Tök jó, hogy mondod ezt a 10-es skálát, és meg annyival megfejelem a kérést, hogyha most adtál magadnak egy 5-öst vagy egy 6-ost, akkor abba gondolj bele, hogy mit kell ahhoz tenned, hogy egyen magasabb skálán legyél, hogy 7-esen vagy 8-ason. Mit fogsz tenni azért, hogy egyen magasabb
ez
skálán
nagyon,
legyél?
Ez szerintem nagyon jó az, amit mondasz, mert sokszor ilyenkor azért sem tesznek az emberek az álmaikért, mert rögtön a 10-es pontra igen. pályáznak, egyébként és az igen. meg elérhetetlen. Igen. És de szerintem azért itt én azt gondolom, hogy a legtöbb ember, ha főleg a környezetemben körülnézek, 2-től 5-ös pont számnál magasabbig nem adja. Tehát, hogy és egyet, tényleg minden évben csak egyet, akkor 10 év múlva, ugye rengeteg időnk van, hogyha te is mondjuk ilyen, tehát hogy mindenkinek még nagyon sokan hamarabb eltemetik magunkat, de mint kéne, tehát rengeteg időnk van, úgyhogy ha 10 év alatt érsz el oda, hogy 10-es a pontszámod, az is tökéletes.
Hát meg lehet, hogy elsőjérjük a 10-es, lehet, hogy a 8-as is tökéletes, csak hogy így lássuk, hogy tegyünk meg magunkért dolgokat, mert hogy fontos nekünk. És itt még egy tök érdekes gondolat, hogy nemrég olvastam valahol ezt a kérdést, és egyébként elgondolkodtató, vagy sokan elgondolkodhatnának, hogy mi is rajta, hogy például egy bakancslista esetében gyártogatjuk a bakancslistát, fölteszünk rá egy csomó tételt, de mi lenne akkor, hogyha ezeket a tételeket, amikor megvalósítasz valamit, nem tehetnéd fel a közösségi médiára, senkivel nem oszhatnád meg fotóként, csak azért csinálnád, mert hogy neked valamiért fontos. Akkor vajon mennyi tételt húznál le a bakancslistádról, hogyha másnak ezt nem mutathatnád meg? Szerintem a közösségi média korában ez is egy izgalmas kérdés, hogy ne csak azért csináljunk meg dolgokat, hogy mi is lefotózhassuk magunkat a Machu Picchu-nál, hanem hogy olyan dolgok legyenek fontosak, amik valóban belülről táplálkoznak, és nekünk fontos, nem azért, hogy megmutassuk másoknak, hogy nekünk milyen királyfasza életünk van.
Illetve visszatérve arra egy pillanatra, hogy sosem késő, most olvastam a Döntés című könyvet.
Jaj, Éva Éger!
Igen!
Nem olvastam el, és milyen volt?
Fantasztikus volt, és ott egyébként 40 évesen kezd el egy új szakmát tanulni, hogy a pszichológus lesz, 50 évesen kezd el praktizálni, és 40 éve praktizál, tehát, hogy így, amikor az emberek 50 évesen eltemetik magukat, valaki akkor kezd új életet, és 40 év praktizálás, hát ez rengeteg, úgyhogy most 92 éves a hölgy, és azóta gyakorolja azt a tudást, amit 50 éves korában elkezdett, és ugye boldog tőle, szóval sosem késő az álmainkat megvalósítani, és mindig csak egy picit lépünk előre, léptek előre, akkor is célba lehet érni.
Hát ugyanúgy, mint az egyik vendégünk, akivel beszélgetünk, Zinger Magdolna, 18 könyvet írt, és ebből egyet talán 45 évesen, igen. Az összes többit 55 fölött. Tehát, hogy így soha nincs késő.
Nincs késő. Ennyi.
Nézzük a harmadikat. Azt mondják sokan, amit megbánnak életük végén, hogy bárcsak ne dolgoztam volna annyit.
Na hát ez soha nem fog elhangzni a számból, mert hogy más szerintem mondjuk egy olyan célért küzdeni, ami egyáltalán nem fontos számunkra, és csak a pénzt jelenti az, hogy kifizethessük a csekkénket, és abban a verzióban vagy dimenzióban persze bárcsak ne dolgoztam volna annyit, de ha a saját álmunkért küzdünk, ott, hát lehet, hogy ott is szélsőséges esetben azért időnként azt mondjuk, hogy jó, egy picit vissza lehet venni, de hogy alapvetően az életem végén nem fogom ezt mondani, mert hogy a saját álmomat építem.
Igen, én is úgy gondolom, hogy ha ez épít minket, akkor egy jó példát tudunk adni a gyerekeinknek is, meg a körülöttünk lévőknek is, és akkor ebből jó dolgokat visznek el. Nyilván azért a ló másik oldalára sem szabad átesni, tehát hogy így mennyi az a szabad idő még plusz mellette, amit mondjuk a család számára fent tudunk tartani, de sokan tehát főleg az idősebb férfiak voltak azok, akiknek a szájából ez elhangzott, tehát akik hajlamosak nagyon sokat dolgozni, és nincsenek ott a családjukkal, igen, elhanyagolni a családot.
És akkor utána ezt mentek.
Következő fontos mondat, bárcsak megengedtem volna magamnak a boldogságot. Igen.
Nehéz átélni nap mint nap a boldogságot a nagy hajtás, vagy álomkergetés, vagy pénzkergetés, vagy kinek mi mellett, meg a rengeteg napi tennivaló mellett.
Illetve, hát hogy a boldogság definiálása nekem az jött be, vagy az jutott eszembe ez a gondolat, ezek a boldogság pillanatok. Mert egy ideje rászoktam arra, hogyha akárha egyedül megyek valahova, vagy hogyha párommal, vagy az édesanyámmal, vagy barátokkal, vagy bárkivel, akár nyaralunk, akár csak hétvégén elmegyünk valahova, vagy együtt töltünk egy kis időt, akkor biztos, hogy keresek legalább egy olyan percet, vagy figyelmeztetem magam, hogy oké, erre a percre most nagyon figyeljek oda, kicsit ilyen mindfulness szempontjából, hogy most jelen legyek. Nézzem, hogy ő mit figyel, érezzem, hogy mit érzek, milyen körülöttem az időjárás, én hol vagyok, mennyire érzem a talpam alatt a talajt, szó szerint mit hallok, mit figyelek, hűvös van, tehát hogy így figyelni ezeket a testérzeteket is, meg az érzelmeket abban az egy percben, és azt vettem észre, hogy mikor így visszagondolok egy-egy ilyen emlék bármilyen helyzettel kapcsolatban, akkor az a pillanat mindig eszembe jut, tehát hogy ez olyan erővel át lehet élni, hogy tényleg ott a jelenben, mert mit csinálsz, amikor mentek valamerre, mindig csináltok valamit. Beszélgettek, gondolkodtak, egyik program követi a másikat, de hogy tényleg egy picit ott megállni, jelen lenni és átélni ezt a pillanatot, az nagyon maradandó is. És én ezeket ilyen boldogság pillanatoknak hívom.
Hát szerintem nagyon érdekes, hogy ugye amikor a Ruby Vox-nak a könyvét olvasom, ez a használati útmutatás az ember, ez is abban vannak ilyen mindfulness gyakorlatok, és nagyon a gyakorlatokat nem tudom annyira rendszeresen még csinálni, mint javasoltad, de ki fogom próbálni, hogy húzamosabb ideig minden nap gyakorlom, viszont ilyen pillanatokban, mint amit te is említettél, így bekerült, hogy karácsonykor nagyon sok ilyen pillanatban voltam így jelen, és most próbáltam visszahozni, hogy tényleg az van-e, amit mondasz, hogy azok rá, így visszaemlékszik jobban az ember, és így van, nekem is ugyanez történt. Úgyhogy ezt mindenképpen érdemes neked is kipróbálni, hogy nem kell megvárni a hétvégét, akár ma is, keres egy olyan pillanatot, amikor egy percig így igazán jelen vagy, érzed, ahogy az ujjad az asztalhoz ér, érzed, hogy hogyan veszed a levegőt, érzed, hogy a viszket a fejed, és hogy mi történik körülötted, milyen fények vannak, és milyen érzelmek járnak át, és akkor ezt majd lehet aztán tudatosan inkább nyilván a jó pillanatokban gyakorolni, mert akkor ez növeli a boldogságérzetet.
Igen, én is ezt gondolom. Egy következő mondat, bárcsak tartottam volna a kapcsolatot a barátaimmal. Anni, te mennyire ápolod a kapcsolatot a barátokkal?
A 2020-as célkitűzéseim között van az, hogy sokkal jobban ápoljam a kapcsolatot a barátaimmal. Nem tudom, ez pedig nem én írtam ezt.
És mégis, látod?
Úgyhogy ettől függetlenül is pont most határoztam el, hogy ezt én egy kicsit elhanyagoltam az elmúlt időben, és ezen szeretnék változtatni, úgyhogy ez az idei célkitűzésem. Úgyhogy ezt sem fogom bánni remélhetőleg majd az életem végén.
Igen, nekem ez egy tavalyi célkitűzés volt, illetve Vim Inspiration alkalmakba hoztunk már be többször ehhez hasonló kérdés, és annyira jellemző ránk sok esetben, hogy így nagyon hajtunk valamiért, és belekerülünk egy flowba, mert mondjuk önmegvalósítunk, csináljuk, tesszük a napi teendőket, és akik esetleg a legfontosabbak lennének meg, akivel tudsz töltekezni, meg akire számíthatsz, sok esetben elhanyagolodnak, és tök sok nő mondta például azt, hogyha történik vele valami érdekes életesemény, hogy ki az az első, akit felhívsz? Ki az az első gondolat? És sok esetben a párod, vagy az édesanyád, édesapád, esetleg a gyereked, de nagyon kevés helyen szerepelt valamelyik barát, mert hogy a szoros barátságok is el tudnak egy kicsit lanyhulni, hogyha nem tartjuk a rendszeresebben a kapcsolatot, úgyhogy nekem egy tavaly egy ilyen nagyon fontos deal volt saját magammal, hogy oké, akkor rendszeresen rájuk írni, vice versa, találkozni, megpróbálni, legalább két hetente egyszer, csináltunk heti egyszeri találkozókat is, de két hetente egyszer, akkor azok a barátaim, akik nem ebből a körből valók, hanem külön-külön, akkor rájuk is írni, akik külföldön élnek, velük is amennyit tudok beszélni. Tehát nyilván meghasonulni nem tudok, hogy most állandóan akkor a telefonon lógjak, meg ott legyek körülöttük, de hogy jobban mutatni, hogy, hogy fontos, hogy vannak.
És mit változtatott az érzésben ez az egy év?
Azt hiszem, jobban érzem, hogy számíthatok rájuk, és ők is ugyanezt érzik, mert hát erről őket kellene megkérdezni, de hogy, hogy jobban érzem azt az összetartozás érzést, ami, ami egy fontos tartóháló. Na is nézzük az utolsót. Bárcsak a saját életemet éltem volna az elvárások helyett. Hát igazából ezt kitárgyaltuk talán az álmaimnál, ugye?
Hát szerintem itt érdemes föltenni mindenkinek magának azt a kérdést, hogy, hogy mennyire éled a saját életedet, és mennyire befolyásol apuka, anyuka, férj, gyerek, barát, barátnő, kollega, kolléganő, hogy mennyire igazán a te életed az, amit élsz.
És hogy ezzel hogy vagy jelenleg? Igen.
Így van, mert hogy, hogy ez biztosan fogod bánni a végén, hogyha nem a saját életedet éled.
Olvastam még egy, és ezt mindenképpen szeretném felolvasni, és talán, hogyha megengeded, akár ez lehet egy zárás is, egy nagyon rövidke kis verset ebben a könyvben. Enes Nin Risk című verséből, és nagyon szépen példázza és összefoglalja a mai adást. Aztán eljött a nap, amikor a veszély, hogy meghúzom magam, és örökre bimbó maradok, sokkal fájdalmasabb volt, mint annak a veszélye, hogy kivirágozzak. Köszönjük, hogy velünk voltatok ma.
Találkozunk csütörtökön.
Sziasztok! Sziasztok.